Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Ismét a Dinamo Zágrebet kapta a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőkörének harmadik fordulójában. A horvát bajnokot itthon fogadják majd a zöld-fehérek szeptember 15-én vagy szeptember 16-án. Szerhi Rebrov együttese győzelem esetén a Bajnokok Ligája playoffba, vereség esetén pedig az Európa Liga utolsó selejtezőkörébe kerül. A Fradi eddig a svéd Djurgårdent és a skót Celticet búcsúztatta az idei sorozatban. Az Európa Liga selejtezőkben még a MOL Fehérvár és a Budapest Honvéd vannak talpon, a Puskás Akadémia viszont kiesett.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Jetskivel folytatjuk, ugyanis hát az idei év sajnos itt a sportműsoromban is folyamatosan siránkozok rajta, az elmaradt sporteseményekről szól, úgyhogy tényleg üde szín volt látni, amikor sikerül megrendezni egy nagyobb eseményt, jelen esetben egy jetski Európa-bajnokságot és junior világbajnokságot, ahol ráadásul nagyon jól szerepeltek a magyarok. Itt van velünk a telefonvonal túlsó végén Celler Béla, a Magyar Jetski Szövetség elnöke. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Üdvözlöm! Valóban nagy siker, tehát nagyon örülünk, hát egy kicsit fáradtak vagyunk, mert azért sok minden történt itt az elmúlt egy-két alatt, de úgy tűnik, hogy egy nagyon színvonalas és egy nagyon jó versenyt tudhatunk magunk mögött.
Itt a pandémiás helyzet közepette, mennyire volt az jellemző, hogy azért óvatosabban, kisebb számban jöttek el a nációk, kisebb számba képviseltették magukat?
Néhány ország versenyzői valóban nem érkeztek meg, tehát akik tavaly évben voltak, oroszok, finnek, illetőleg lettek, ez a három országból az ottani belső szabályozás miatt ők inkább lemondták a szereplésüket, viszont más országokból jöttek, tehát a 22 nemzet 110 versenyzője itt volt, tehát a tavalyi versenyzői létszám az megvolt, és hát ugye az volt még itt a különlegesebb a dologban, hogy a jetski sportban februárban volt egy világbajnoki futam Kuwaitban, és gyakorlatilag márciusban ugye a Nemzetközi Szövetség az összes európai és világbajnoki futamot törölte, illetőleg halasztotta, tehát a februári VB óta ez volt a legelső megmérettetés most itt augusztus utolsó hétvégén a jetskiseknek. Tehát itt most mindenki bizonyítani akart, mindenki úgy jött el Svédországból, Spanyolországból, bárhonnan, tehát sárga és piros kockázatos országokból is jöttek mindenhonnan, hogy itt akkor megmutassák, hogy ezért ők a topon vannak, és itt ma mindenki nyerni akart ezen a hétvégén, szóval nagyon kemény csaták voltak. Néhol ütközésekkel tele, tehát ilyen kamikázi ütközeteket is láthattunk, de balesetmentesen megúsztuk a hétvégét, és nagyon-nagyon kemény csaták voltak, nagyon kemény harcok voltak.
Tehát akkor hónapokig nem tudtak versenyezni a jetskisek, de edzeni gondolom tudtak azért a vízen.
Hát igen, tehát edzés volt, de ugye hát mindenkinek egy kontinentális megmérettetés, EB vagy egy VB szereplés, az ugye mindenkinek be volt ütemezve, és hát erre készültek hosszú időn keresztül, tehát itt gyakorlatilag hatalmas boldogság volt itt a versenyzők, illetve a Nemzetközi Szövetség részéről is, hogy végre meg tudtunk rendezni egy ilyen versenyt, és hát úgy tűnik, hogy jó volt az időzítés, mert ugye eredetileg június 20-a magasságában lett volna az Európa-bajnokságnak a második futama Portugália és Lengyelország között, de ugye Portugália az teljes mértékben törölte az ő Európa-bajnoki futamát, és akkor így halasztással, időhalasztással most augusztus utolsó hétvégéje ugye a Magyar Nagydíj és a következő hétvége, tehát most hétvégén pedig Lengyelországban lesz a lerövidített Európa-bajnokságnak a második zárófutama.
Tehát a zárófutam akkor kettő nagy futamból fog állni az idei EB ezek szerint.
De még ezt sem tudjuk biztosan, mert ugye ez a COVID-19...
Igen, most határzárak léptek életbe.
Ez végeredményben rettenetes módon felborította itt az életünket. Tehát itt folyamatos logisztikázás, áttervezés volt. Hát június végén írtuk alá a Nemzetközi Szövetséggel a szerződésmódosítást, hogy akkor a júniusi futamot akkor itt augusztus utolsó hétvégére tesszük át. Tehát a tervezett 4-5 hónapos felkészülés helyett maradt 2 hónapunk a felkészülésre. Akkor utána jöttek még egyéb ilyen járvánnyal kapcsolatos problémák, hogy ugye a piros, illetve sárga kategóriába besorolt országoknak a versenyzői, illetve sportszakemberei hát azért nem léphetnek be az ország területére, illetőleg olyan módon léphetnek csak be, hogyha a Magyar Jetski Szövetség meghívó levelével rendelkeznek. Ezen kívül ugye be kellett mutatniuk a határon 2 negatív vírustesztet, amely ugye 5 napnál nem régebbi, és 48 órás idő köztelt el. Tehát 49 darab meghívó levelet küldtünk, főleg spanyoloknak és a svédeknek, akik nagyon nagy számba vettek részt ezen az Európa-bajnokságon. És akkor ezt akkor végig logisztikázni az ORFK határrendészeti főosztályával, akik nagyon korrektül és nagyon együttműködően álltak a kérdéshez, hogy tényleg ezt a kiemelt nemzetközi rendezvényt tényleg gördülékenyen tudjuk megoldani, és gyakorlatilag a határrendészeti főosztályra leküldtük a neveket, melyik határátkelő lépnek be, és már a határátkelőn ott várták a határrendészet szakemberei a belépő jazzkiseket, és akkor gyakorlatilag névsor, igen, rajta vagy a listán, akkor mutasd a tesztedet, akkor jöhetsz, kész.
Tehát teljesen izoláltan érkeztek a versenyzők a helyszínre, lehet, hogy még ott is volt teszt, azt nem tudom, hogy ott kellett-e végezni, vagy elég volt úgymond, amit 5 napon nem túl produkálta.
Itt még az volt, hogy a nevezésnél, tehát itt teljesen betartottuk ugye az előírásokat, tehát a maszkviselés a nevezéskor, ugye a 1,5 méteres távolság, itt 3 darab, de emiatt direkt 3 nevezési sátor volt kialakítva, hogy gyorsabban pörögjenek az események, és a versenyzők azért megtartsák a távolságot, maszkba, mindenbe, a belépéskor mindenkinél hőmérő mérés, hogy 38 Celsius fok volt ugye a határ, hogyha a fölötti már 38.1, akkor a szembelevő itt kialakított mobil tesztelőállomásra kellett volna menni, de senkinek nem volt. Tehát gyakorlatilag a itt megjelent 110 versenyzőnek és körülbelül egy ilyen 200 fős kísérőcsapatnak, tehát ugye a szerelők és egyéb sportszakemberekből senki nem volt érintett. Hát olyan volt, hogy gyakorlatilag a verseny hetében kedden például Spanyolországból egy olyan versenyző, aki benevezett, befizette a nevezési díját, meg minden, az utolsó pillanatban írt, hogy akkor, hát akkor mégis lemondja a szereplését. Hát nyilvánvaló az első tesztje pozitív volt, és emiatt nem tudott eljönni. Tehát ilyenek voltak, de akik ideérkeztek, azok mindegyiken negatív volt, és gyakorlatilag folyamatosan itt végig ellenőrzések voltak, tehát semmilyen ilyen járvány veszély, vagy ilyen gócit nem alakult ki nálunk.
Világos, és tényleg nagyon érdekes, hogy mennyi ideig fog tartani, vagy mennyi ideig fognak így kinézni a versenyek, mert most egy teljesen más sporták, a US Open-t is nagyon-nagyon szigorú biztonsági intézkedések mellett rendezik. Kicsit áttérnék a versenyre, itt a magyarok 3 első, 6 második és 1 harmadik helyet szereztek, ez eléggé így az éremtábla felső harmadára esélyes eredménysor. Hol végeztek a magyarok végül?
Hát gyakorlatilag éppen most készítjük a pontos teljes éremtáblázatot, úgyhogy konkrét számadatok vannak. Az Európa-bajnokságban a nemzetek közötti verseny Magyarország megnyerte 3 aranyéremmel, 4 ezüstéremmel és 1 bronzéremmel. Tehát ez egy szenzációs eredmény, hogy Európában gyakorlatilag most idén a legsikeresebb nemzet a magyar. A junior kategóriában, vagy a 2 junior kategóriának a versenye is megrendezésre került világbajnoksága. A világbajnoksági éremtábládatban pedig a 3. helyezést értük el a norvégok és az észtek mögött. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy óriási eredmény. Tehát az utánpótlás a 10 és 15 év közötti versenyzőink is beszállítottak 2 ezüstérmet a junior kategóriákban.
Kicsit beszéljünk arról, hogy idehaza mit jelent Európa-bajnok jetskisnek lenni, tehát mennyi edzés jelent, ez fő foglalkozást jelent, vagy emellett van-e más munkája, például a győztes Szabó Barnabásnak, vagy Major Marcelnek, de bárkit említhetnék, Frölich Katát is. Szóval ők mennyire csak a jetskinek élnek, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Hát ugye ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy Forma 1-es pilótát, hogy akkor mennyi fizetést kap, és akkor hány millió eurót, vagy dollárt, vagy valamit kap, vagy egy teniszező, vagy egy golfozónál. Tehát itt gyakorlatilag a pénzdíjak azok olyan minimálisak, hogy a legmagasabb pénzdíj az 500 euró, tehát gyakorlatilag itt az üzemanyag költsége vagy utazási költségre sem elegendő. Tehát itt végeredményben mindenki teljes mértékben saját erőből, ugye a fiatalok esetében a szülők, akik esetlegesen már régebben benne voltak a jetski sportban, ugye 30. éves ma ez évben a magyar jetski sport, tehát itt nagyon sokan vannak, akik 30 évvel, 25 évvel ezelőtt keményen versenyeztek, és hát az ő gyermekeik meg ugye felnőttek, és akkor gyakorlatilag akár ugye Szabó Barnabásról is beszélhetünk, illetőleg Major Marciról beszélhetünk, akinek az édesapjával Hajdanában nagyon sokat együtt versenyeztem. Tehát itt arról szól a történet, hogy mindenki saját maga szponzora, és hát akkor a szülők akkor összedobják ezt a dolgot a gyerekek számára, és akkor ez kb. Így működik. Tehát itt a versenyzők semmilyen állami vagy egyéb támogatásban nem részesülnek. A szövetségnek pedig hát a működési támogatása ugyan 5 millió forintos nagyságrend, tehát amiből végeredményben a működés költségeit sem tudja fedezni, tehát sajnálatos módon nem tudjuk azt megengedni, hogy akkor egy tehetséges versenyzőnek azt mondjuk, hogy akkor itt van egy jetski 5 millió forintért, meg fizetjük az utazási költségedet, tehát itt gyakorlatilag mindenki
magának szerzi be az eszközeit.
Saját maga, és hát az egyetlen pozitív dolog, amikor egy ilyen díjkiosztón felhangzik a magyar himnusz, és akkor tényleg mindenki megtapsolja, és ez egy óriási elismerés, de hát ezek alapvetően erkölcsi elismerések, tehát anyagiakban itt mindenki csak betesz, nem vesz ki semmit.
Hosszabb távon a sportág előtt milyen jövő áll ön szerint?
Én bizakodó vagyok, mivel azért most hirtelenjében 2 éven belül meg tudtunk rendezni 2 Európa-bajnokságot, és nagyon nagy sikerrel, tehát a Nemzetközi Szövetség legmagasabb szintű képviselői voltak itt most ezen a versenyen, és itt dr. Szabó Tünde, Emberi Erőforrások Minisztériumának sport és felelős államtitkár asszonya is itt volt, tárgyalások folytak, és a Nemzetközi Szövetség képviselői a legmagasabb szintűre értékelték a Magyar Szövetség és a magyar szervezők munkáját, és felajánlották a jövő évi Európa-bajnokság megrendezésének lehetőségét, sőt, még pontosan a pandémiás helyzet következtében ők kezdik átalakítani valamilyen módon a világbajnoki versenyrendezésnek a struktúráját is. Tehát az eddigiekben ugye általában a éves 6 világbajnoki futamból 2 szokott Európában lenni, általában ez Olaszországban és Portugáliában, és 4 pedig Európán kívül, tipikusan Emirátusokban, Kínában, Indiában, tehát gyakorlatilag más földrészeken, és most ők úgy gondolják, hogy biztonságosabb lenne egy Európa-centrikus csab világbajnoki szériát kialakítani, tehát ők most abban gondolkodnak, hogy 4 európai futam és 2 Európán kívüli futammal szeretnék jövő évtől már bonyolítani a világbajnokságot.
Hát de már ön hozta szóba a Forma 1-et, ott is az van, hogy inkább európai helyszíneken.
Igen, tehát ez nem véletlen, tehát gyakorlatilag itt ez egy trend mindenképpen itt a technikai sportoknál is, de más sporteseményeknél, és gyakorlatilag konkrétan államtitkár asszonynak felajánlotta a promóterek főnöke egy akár jövő évi világbajnoki futam megrendezését. Hát én úgy voltam vele, hogy ez meglepetésként ért, de alapvetően egy nagyon nagy elismerésként. Tehát amikor itt a versenyigazgatóság tagjainak és a közvetlen munkatársaimnak ezt elmondtam, ezt a hírt, akkor azt mondtam, hogy ez végül is a lehető legnagyobb dicséret a mi munkánkra nézve, hogy itt még egy világbajnoki futamot is gyakorlatilag megkaphatunk. Tehát nekik most az az elképzelésük, hogy a olasz és a portugál mellé Magyarországnak és Lengyelországnak ajánlják fel a rendezési jogot a VB-kre. Tehát nyilvánvaló az egyes országok eldöntik, hogy akkor erre van-e affinitásuk, van-e pénzügyi keretük, illetőleg hóhajtják ezt, de ez a Nemzetközi Szövetség törekvése. Hát a magyar oldalról nyilvánvaló, hogy ez megtisztelő, de azért ez anyagilag is, meg egyedekben is az én nyilván is sokkal nagyobb terhet ró ránk, tehát ez már olyan, hogy ez nem a szövetség döntése, hanem inkább az a kérdés, hogy a megfelelő támogatást ehhez meg lehet-e szerezni.
Celler Béla, a Magyar Jetski Szövetség elnöke volt a beszélgetőpartnerem. Köszönöm szépen az interjút, és akkor további sok sikert kívánok.
Én köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Felpörgött a sportolók körében a doppingolás a koronavírus járvány alatt. A VADA magyarországi ügyvezető igazgatója elmondta, az elhalasztott világversenyek, a félbeszakadt bajnokságok és egyéb elmaradó sportrendezvények miatt a sportolóknak nagy gondot okoz, hogy megtartsák azt a csúcsformát, amiben a vírus előtt voltak. Ez különösen igaz az olimpiára készülő versenyzőkre, akik az elhalasztás pillanatában szinte a legjobb formájukban voltak. Tiszeker Ágnes hozzátette, a pandémiás időszak a dopping elleni harcnak is segíthet, hiszen a koronavírus miatt felpörgő tudományos forradalom a dopping ellenőrzés számára is új lehetőségeket jelent. Péler András interjúja következik.
A koronavírus járvány a sportrendezvények nagy részét hát gyakorlatilag parkoló pályára tette, bajnokságokat halasztottak el, versenyeket mondtak le, hát igazából a sportélet mondhatjuk, hogy hónapokra megállt. A VADA szemszögéből mit jelentett ez a megállás? Esetleg így az ellenőrzéseket tudták egy kicsit fokozni, vagy pont az ellenkezője, gyakorlatilag itt a doping ellenőrzésekkel sem lehetett haladni ebben az időszakban?
A VADA szempontjából és a doping ellenes harc szempontjából és több fontos változást és figyelembe vehető szempontot hozott sajnálatos módon a koronavírus világjárvány. Az egyik ilyen nagyon fontos következmény volt, hogy sajnos épp az ellenkezője történt, mint amit én kezdett, hogy fokozni tudtuk a mintavételeket, leálltak a mintavételek is. Különböző mértékben az egyes országokban, mindig a nagyon szerencsések közé tartoztunk, hiszen mindösszesen másfél hónapot álltak a mintavételek, mert március 10-ével be kellett fejezzük és le kellett álljunk, ugyanakkor az egészségügyi helyzet bevezetésre került, és aztán hát május 4-ével tudtuk egyáltalán elindítani, akkor még csak nagyon alapjáraton, de aztán azóta most már rendesen visszaáll a normál kerékvágásba a doping ellenőrzéseket. De nem minden ország volt ilyen szerencsés, hogy Kínában hosszú hónapokon keresztül nem volt egyáltalán ellenőrzés, jelen pillanatban is csak nagyon limitált körülmények között van, az Egyesült Államokban szintén, Oroszországban ugyanígy, ugye ott azokon az országokon, amelyek hatalmasak és a belső járatok, a belső közlekedés is korlátozva van, nagyon nehéz megvalósítani a doping ellenőrzést, de nagyon fontos szempont volt egyébként a Nemzetközi Bizottság számára is abban, hogy azt a döntést meghozza, hogy a tokiói nyári olimpiai játékokat legalább egy évvel el kell tolni, hiszen ha nincsenek ellenőrizve a sportolók, vagy nem egyformán vannak ellenőrizve, akkor sajnos az igencsak befolyásolja az olimpiai játékokat. Nem azt mondom, hogy kizárólag ez volt az ok, nyilván a világjárvány alakulása volt a döntő érv, de az, hogy nem lehetett doping ellenőrizni a rendes ütemterv szerint és a felelő ajánlások alapján, az is egy fontos adalék volt ahhoz, hogy végül is az olimpiai játékok elhalasztásra kerültek. A másik nagyon fontos szempont, amit tapasztaltunk, hogy nemhogy nem csökkent a dopingolási kedv, ugye azt gondolná az ember, hogy így, ahogy ön mondta, sajnos egy ilyen fagyott állapotban van a versenysport, nincsenek nemzetközi versenyek, vagy minimálisan kevés van, a nemzeti versenyek is csak nagyon döcögősen és az utóbbi időben indultak el, és nem is minden sport. Nagyon nehézkes utazni, nagyon nehézkes mintát venni. Sajnálatosan tapasztaljuk, hogy hallottuk, hogy az utóbbi időben például a vízilabda sportágban, vagy csapatsportágokban, jégkorongban, labdarúgásban is, hogy elkezdtek egy picit edzeni, elkezdtek versenyezni, elkezdtek meccseket játszani, sajnos újabb és újabb fertőzések jöttek elő. Tehát nagyon nehéz, és nagyon komolyan be kell tartani az egészségügyi intézkedéseket ahhoz, hogy a járvány megelőzhető legyen a sportban is. Nehezen indul újra az élet, és azt gondolná az ember, hogy így talán a dopingolási kedv is csökkent, hiszen nincsen miért dopingolni, de ez egyáltalán nem így van.
Hogy attól függetlenül, hogy nincsenek versenyek, a sportolók itt ebbe a megállt állapotba is továbbra is dopingolnak.
Abszolút ezt mondom, hát nézze meg, hogy tele vagyunk pozitív esetekkel, úgyhogy tulajdonképpen nincsenek versenyek, nincsen olimpiai kvalifikációs esemény, hát a formát és a motivációt fenn kell tartani, ami borzasztóan nehéz. Tehát egy nagyon nehéz lelki és fizikai állapotba dologban vannak az élsportok. Nyilván ez magyarázhatja a dopingolási kedvet, de nem mentesít a felelősség alól, és ettől még ez nem elfogadható. De nagyon nehéz fenntartani egy közel csúcsformát. Ugye ne felejtjük, amikor márciusban kiderült, hogy lemondják az idei olimpiának a megrendezését, akkor már közel csúcsformában voltak a sportolók, hiszen néhány hónap múlva életük legjobb teljesítményét kellett volna nyújtaniuk. Na most innen visszatérni, innen levezetni, valamennyire ezt prolongálni, megtartani, a kedvet megtartani, hogy jövőre, és még az is bizonytalan, hogy jövőre lesz-e olimpia, de jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy neki megyünk, jó formában lenni, megőrizni a formát, borzasztóan nehéz, nagyon-nagyon nyomás. Egyáltalán nem látom azt, hogy csökkent volna a dopingolási kedv. Világszerte nem látjuk, tehát jönnek a pozitívok, sok a pozitív, sajnálatosan Magyarországon is van néhány.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.